Az üzemanyagárstopp fenntartása ellátási bizonytalanságot okozhat Magyarországon. A nagykereskedelmi és a hazai hatósági ár között már most több mint 100 forint a különbség, ezt a szakadékot pedig tovább mélyítheti az ukrán-orosz háború. Az Envikutak ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy ennek következtében a nagykereskedők 30%-a megszüntette a kiszállítást a benzinkutakra, ez készlethiányt okozott a kiskereskedelmi hálózatokban. Egri Gábor szerint gyorsan kell tenni a problémák súlyosbodása ellen. Molnár Gábor interjúja.
Vágjunk is a közepébe. Hol járnának most Magyarországon az üzemanyagárak, hogyha nem lenne az üzemanyagárstopp?
Amikor ugye befixálták az üzemanyagárakat 480 forinton, akkor 82 dollár volt a Brent, most meg 130 dolláron van, tehát körülbelül egy olyan 200 forinttal biztosan magasabb lenne literre vetítve.
Tehát ennyit veszítenek a nagy kereskedők és a kutak is, jól értem, literenként?
Ugye az olajbeszerzés az mindig előző hónap átlagárai alapján van számolva, tehát ez egy ilyen görgetett veszteség, amit majd a finomítók tolnak maguk előtt. Ugye Magyarországon most az első lépésben az látszik, hogy a nagy kereskedő partnerek, akik ellátták a kúthálózatokat, tehát a MOL-on kívüli kúthálózatokat, azok kivonultak, illetve a működésüket fel függesztették az árak miatt, mert a fix nagykereskedelmi áron nem tudnak értékesíteni, csak nagy veszteséggel.
Mi lesz akkor így velük?
Tehát a nagykereskedelmi cégek azok tudják szüneteltetni a működésüket. A kiskereskedőknél van inkább most a gond, ugye az egész ellátás az most a MOL-ra szakadt rá. Tehát ez azt jelenti, hogy a piac 30%-a az pluszban, mint igény megjelenik a MOL finomítójánál, illetve a MOL logisztikájába, és nekik kell ezt a plusz 30%-ot kiszolgálni. Ugye nagyon sok partner nem kötött eddig szerződést, nem volt neki szerződéses viszonya a MOL-lal, azokat a szerződéseket meg kell kötni, tehát az is legalább egy hét egy ilyen nagy vállalattal egy szerződést kötni. Hitelkereteket át kell csoportosítani a MOL beszerzésre, logisztikát át kell csoportosítani, tehát a fogaskerekek azok igencsak döcögnek.
Még mielőtt részletekbe menően beszélnénk a kiskereskedők problémáiról, ejtsünk egy szót arról is, hogy a MOL-ra nézve mit jelent ez. Ugye feltételezem, hogy nem csupán egy nagy lehetőség ez számukra, hanem bizony egy komoly kihívás is.
Én azt gondolom, mindenképpen egy kihívás most mindenkinek, tehát mind a MOL-nak, mind a kiskereskedőknek ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy támogatni tudjuk az átlopot, mert ha ezeket a magas árakat lázudítják el a lakosságra, az se jó, de úgy látom, hogy a jelenlegi helyzetben szép lassan az árstopot valamilyen módon ki kell vezetni, mert egyébként egy ellátási bizonytalanság uralhatja el a piacot. Most a kivezetésnek különböző módszerei vannak, tehát hogy marad a 480, de csökken a jövedéki adó, csökken az áfa, csökken az üzemanyag biotartalma. Ugye jelenleg az iráni EU-amerikai atomalkú is talán körvonalazódik, tehát annak is hatása lehet az árakra. Tehát de alapvetően azt mondom, hogy jelenleg, ahogy a helyzet ki az üzemanyagban lévő biotartalmat azt nem kéne elégetnünk, hanem azt inkább tegyünk félre étkezési célra.
Tehát akkor egyfajta ilyen állami beavatkozásra lenne szükség, ha jól veszem ki a szavaiból ahhoz, hogy ezt a helyzetet orvosolni lehessen?
Igen, tehát mindenképpen állami beavatkozásra lesz szükség, méghozzá elég jelentősre, hogyha a helyzet nem változik, azért a ukrán-orosz háború is folyamatosan zajlik, tehát most ez is, hogy milyen irányba bontakozik el, várható a közeljövőben tűzszünet, vagy valami béke szándék a két fél között. Tehát az olaj az egy geopolitikai termék, ha valaki valahol tűzszünet egyet, az már zárba jelentkezik.
Egyébként ez a kompenzáció, amiről hallottunk, ez nem jelent megoldást, vagy hogyha igen, akkor is csak ideiglenes megoldást jelent?
Amit most a kiskereskedelmi versenyzők kapnak 20 forint per liter, hogy abból még lejön a logisztikának a költség, a szállítási költség, tehát azt mondom, hogy a víz fölötti lebegésre, vagy a vízen lebegésre talán elégséges. De ebben a helyzetben ezt nem akartuk, ugye mi nekünk 32 forint volt a kérésünk literenként, a kormányzat 20-at hagyott jóvá, de a helyzet az folyamatosan változik, tehát meglátjuk, hogy a tagságunk mi mellett dönt, tehát lehet, hogy igényelni fogjuk a nagyobb támogatást. kiadást, de az is elképzelhető, hogyha a piac, tehát a finomítói oldal, a logisztika nem tudja kiszolgálni a magyar felhasználókat, akkor mindenképpen beavatkozásra lesz szükség, és akkor komplexen kell kezelni mind a kiskereskedőknek a megélhetését, a finomítónak a megélhetését, az áfa, adó bevételeket a pénzügyi kormányzat részéről, tehát itt gondolom majd elég komplex megbeszélésekre lesz szükség. Ami biztos, hogy óránként változik a helyzet, tehát itt már nincsenek napok arra, hogy majd megnézzük, vagy heteken analizálunk helyzetet, megnézegettünk, hanem sajnos a helyzet olyan, hogy óráról órára változik.
Már csak azért is, mert arról szólnak a hírek, hogy egyes kutak már most, vagy már eddig is készlethiánnyal küzdenek.
Igen,
ez így van?
Jellemző most. Ennek az oka az, hogy ugye egyszer 30% plusz igény jelenik meg a hazai finomítónál, annak a logisztikája ezt nem bírja.
Adja magát a kérdés, hogy itt van előttünk a nyakunkon a hosszú hétvége, akkor lehet, hogy sokan beleszaladnak egy olyan problémába, hogy mennének tankolni, de nem tudnak majd bizonyos helyeken?
Hát a hosszú hétvégének talán egyfajta könnyebbséget jelent, hogy jelentősen csökkenni fog a kamionforgalom hétvégén.
Egri Gábort hallották, az MVK utak ügyvezető igazgatóját. Még tegnap este bejelentette Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, hogy a MOL esetében megfeszített erővel dolgoznak az üzemanyagkutak feltöltésén, és ő úgy satszolta, hogy a hosszú hétvégére feltöltik majd mindenhol a kutakat. Drasztikus változásokat hozhatnak az olajvilágpiacán az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók. Az ukrán-orosz háború miatt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada embargót rendelt el az orosz energiahordozókkal szemben. Mindez olyan, eddig megfontolásra sem érdemes lehetőségek előtt nyithatja meg a kapukat, mint Venezuela vagy Irán fokozott bevonása a nemzetközi olajkereskedelembe. A kieső energiaforrások pótlására ugyancsak megoldás lehet az Egyesült Államok palaolaj készletének kiaknázása. Gál Gellértet, a Concord részvényelemzőjét Molnár Gábor kérdezte.
Egy olyan rendszer, egy olyan komplex rendszer, mint az olaj világpiaca a legkisebb rezdülést is megérzi, nemhogy egy olyan óriási válságot, mint amit ez az ukrán-orosz háború jelent. Hogyan alakul át az olaj világpiaca? Milyen irányok láthatóak most?
Hogy keretes legyen a történet, azzal érdemes kezdeni, hogy az olaj kereskedelme, illetve a világ olajkereslete 100 millió hordó per nap. Ezt ha kontextusba tesszük, mit jelent mondjuk az orosz kitermelés, körülbelül 11,5 millió hordó olaja termel naponta Oroszország, így nagyjából 11-12%-os piaci részesedése van, és ebből a 11,5 millió hordó olajból megközelítőleg 5 millió hordó olajat exportál. Ez kerülhet potenciálisan szankciók alá. Érdekes, hogy ebből az exportból egyébként nagyságrendileg 50% Európába, 40% Ázsiába, és a maradék 10%-on pedig Eurázsia, illetve egy nagyon kis mértékben Amerika osztozik. Ugyanakkor hallhattuk nemrég, hogy Amerika betiltotta az orosz olajimportot, úgyhogy ez valószínűleg más utakat fog keresni.
Tehát akkor, hogyha jól értem, az, hogy Amerika azt mondta, hogy nem kérek az orosz olajból, az még azért annyira nem érinti érzékenyen az oroszokat?
Abszolút nem, azt rélhetőleg tovább tudja irányítani Ázsia felé, illetve nagyon érdekes jelenséget figyelhetünk meg, mert a nyugat-európai cégek önkéntes szankció alá vonták az orosz olajat. Mit jelent ez? Tehát hivatalosan nincsen energiaszankció, bárki jogilag veheti az orosz olajat. Ugyanakkor rengeteg cég, nyugat-európai cég nem veszi. A Shell legutóbb, amikor vásárolt, 3 közleményt tett ki, hogy elnézést, bocsánat, muszáj volt vennie és sajnálja. Az ott megnyert 20-30 millió dollárt azon egy tréden, azt egy humanitárius célra fogja fordítani az ukrán menekültek számára. Látszik, hogy a nyugat-európai cégek nem akarnak hozzányúlni az orosz olajhoz.
De muszáj nekik, hogyha jól értem a Shell példájából kiindulva.
Igen, de ez az a mea culpa, amit közzétett a Shell, tényleg 2-3 közleményben, ez is bizonyos szempontból megdöbbentő, hogy mennyire sajnálja ezt. A BP egyébként kivonul, Exxon is, tehát a legnagyobb cégek ott hagyják a BP végképp, ott hagyják a kitettségüket. Mindezzel szemben ugyanakkor Közép-Kelet-Európa viszont továbbra is vásárolja az orosz olajat. Hozzáteszem, hogy nekik sokkal nehezebb a diverzifikáció, illetve ezt másképpen pótolni, hiszen Közép-Kelet-Európa, illetve Németország bizonyos része a barátságvezetéken a Druzsbán keresztül kapja a kőolajat. Ez így nagyságrendileg egyébként az 5 milliós orosz olajból, exportból 1 milliót tesz ki, tehát a nagyban 25%-a érkezik nagyjából Közép-Kelet-Európa, vagy Németországba a vezetéken keresztül.
Visszatérve még egy picit a vállalatokra, hogy látod, nem követnek el ezek a vállalatok esetleg öngyilkosságot azzal, hogy kiszállnak az orosz piacról?
Nagyon nehéz megbecsülni, nyilván humanitárius szempontból ez így nehéz azt mondani, hogy ez így továbbra is támogat. Ugyanakkor vélhetőleg egyébként hosszabb távon visszatérhet talán a racionalitás az orosz piac iránt, illetve azt látszik egyébként, hogy Kína viszont bejelentkezett ezekért az eszközökért. Hát valahol nem számít az, hogy mi történik.
Embargó, ugye erről beszéltünk már, az Egyesült Államok mellett Kanadáról, illetve Nagy-Britanniáról lehetett már hallani, hogy ők sem vesznek több olajat Oroszországtól. Lehet egy olyan forgatókönyv, hogy mondjuk az Egyesült Államok olyan piacok felé fordul, amiket eddig mereven elutasított, például Irán vagy Venezuela lehet ilyen?
Abszolút. Én azt mondanám, hogy öt lehetőség van nagyságrendileg, hogy kompenzáljuk az orosz olaj szankciókat, illetve kvázi az orosz exportnak a kiesését. Pontosan az, amit mondtál, hogy Iránt engedjük vissza az olaj vérkeringésbe, oldjuk fel a szankciókat, ez nyilván az atomalkúnak a kérdése, de látván azt, hogy milyen magasra pattantak föl az olajárak, ez vélhetőleg fel fogja gyorsítani ezt a megbékélést, illetve ezt a dílnek a zárását. A másik az ott van Venezuela. Ott már hosszabb ideje rohad le a termelés. A technológia sajnos nincs ott, hogy ezeket a mezőket érdemben, illetve gépeket karbantartsák, és fokozatosan csökken ott a termelés. Ugyanakkor mindkettő esetben egy kötővel 1,5 millió hordó olajat, tehát Irán esetében is vissza tudna jönni az olajpiac vérkeringésbe, de mindkettő esetében ez idő. Venezuela esetén biztos vagyok benne, hogy több. Irán esetében körülbelül ilyen 3 hónapra satszolják azt, hogy felfutassa ezt a 1,5 millió hordó olajos kitermelést, látván a korábbi szankciófeloldásban hogyan tudta a termelését felpörgetni. A harmadik lehetőség az, hogy az OPEC-nek is van szabad kapacitása. Mit jelent szabad kapacitás? Szabad kapacitás az azt jelenti, hogy 30 nap alatt vannak olyan mezők, amik meg tudnak nyitni, és tudnak termelést előhozni a földből, és ezt minimum 90 napig tudják tartani. Ez egy nagyságrendileg 3-4 millió hordó. Itt Szaúd-Arábia, Kuwait, Egyesült Arab Emírségek rendelkezik ez fölött a tartalék fölött. Ugyanakkor ez kérdéses, ez mennyire igaz, hiszen korábbi években, illetve évtizedekben ezekre nem igazán volt szükség. Tehát kérdéses, hogy ez valóban ott van-e, nem csak egy számviteli tétel vagy szám. Ez is kérdés. Akkor a negyedik, a palaolaj kitermelés amerikai felfuttatása.
Ez mennyire reális?
Az összes mező közül a palaolaj kitermelésnek van a legrövidebb beruházási ciklusa. Tehát, hogyha ma döntünk a beruházásról, akkor 9-12 hónap után felbukkanhat az olaj az amerikai mezőkön. Ez nem egy rövid távú megoldás. Illetve a legutoljára felhoznám még a stratégiai tározókból való feloldás, amit már tavaly év végén, illetve egy-két hete is megírtak az OECD országok. Most a legutóbb egyébként két hete, jól emlékszem, hogy 60 millió hordót szabadítottak föl. Nézzük kontextusba, 100 millió hordó per nap a napi kereslet, körülbelül ez ilyen egy napos keresletet se tudja kielégíteni, viszont hogyha úgy nézzük, hogy az 5 milliós orosz exportra vetítjük, akkor ott viszont körülbelül 12 napot tudna egyébként ezt kompenzálni. Tehát ezek a lehetőségek vannak. Látható egyébként, hogy igen, Amerika nyit Venezuela, illetve Irán irányába. Ezek úgymond valamilyen szinten alkupozíciót jelenthetnek, mondjuk orosz tárgyalások során, ha esetleg, hogy szankcióba vonják az orosz olajexportot, de egyelőre ezek is, hogyha rábólintanának, akkor se lenne azonnali hatása.
A különböző kiutakat vagy lehetőségeket látva azért felsejlik az emberben, hogy bizony van ezekben kockázat, és az a kérdés is felmerülhet, hogy visszaüthet-e ez az olajembargó a szankciókat bevezető országokra.
Természetesen, hiszen mondtam is, hogy a megoldások közül igazából nincsen olyan, ami azonnali olajat tudna úgymond az olajkereskedelembe pumpálni. Ez időbe fog telni. Emiatt addig lehet, hogy egy átmeneti időszakra, hogyha bevezetnénk, és nem tudna azonnal jönni az olaj máshonnan, akkor egy magasabb olajár környezet tudna kialakulni addig az ideig, amíg nem tudnánk kompenzálni ezt Irán, Venezuela stratégiai készletek feloldása mentén. Ez megtörténhet, és ez nyilván lehetőleg fájdalmas lehet, hogyha ez megtörténik.
Végül, de nem utolsó sorban, vessünk egy pillantást az orosz olajkitermelésre. Mit jelenthet ez Oroszországra nézve?
Az Azt mindenféleképpen érdemes tudni, hogyha nem tudja eladni az olaját, akkor termelhet mindaddig, amíg a tározói meg nem telnek. Ugyebár ez volt a pandémia idején is a világ olajtermelőinek a nagy problémája, hogy március-áprilisban, amikor a legtöbb ország kiárási tilalmat vezetett be, akkor egyszerűen tényleg a mobilitás az drasztikusan lecsökkent, és körülbelül túlcsordultak a tározók, emiatt vissza kellett fogni a termelést. Ugyanezt történhet meg, nyilván az indok az más, de megtörténhet, megtehetnek az orosz tározók. Különösképpen egyébként érdemes tudni, hogy az orosz tározóknak a nagyságrendje közel sincs olyan szinten, mint mondjuk a fejlett világban, úgyhogy ez igen hamar megtörténhet, hogyha tovább folytatják ezt a önkényes szankciót, úgymond a nyugat-európai cégek, és akkor valóban megtörténhet az, hogy vissza kell folytani az orosz olajkitermelést, és ennek egy egyenesági következtetése az, hogy nem biztos, hogyha majd enyhülnének ezek a szankciók, vagy jobb irányt vennének a szomszédban a környezet, akkor nem biztos, hogy vissza tudnák állítani ugyanarra a szintre.
Gergely értette, a Concord részvényelemzőit hallották, ma újra emelkedik a kőolaj, egyelőre $112.50, az amerikai könnyűolaj a Brentet $116.65 jegyzik. Nemrég közölte az ukrán miniszterelnök Denis Mihál, hogy a kormány állami élelmiszertartalékot képez, hogy biztosítsa a lakosság és persze a hadsereg ellátását az orosz invázió alatt.